szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Bulgár Lala készíti, ahogy szokásos.
Jó napot kívánunk!
És megint hallgatói kérdések lesznek, és megint először olyanokat veszünk sorba, amik korábbi műsorainkra reagálnak. Kulcsár Dalma arra felvetésünkre reagál, hogy ugye itt a NAK-nek, toldaléknak a különböző funkcióiról beszéltünk, és egy furcsa módon sokszor, mintha ilyen alanyszerű dolgot jelölne, ugye valamilyennek lenni, vagy valakinek lenni, vagy ugye, hogy ilyen esetekben a NAK-nek az mintha alanyt jelölne akkor, amikor személytelen, vagy nem is ragozott ige előtt áll. Most ezt nagyon tömören foglaltam össze.
Tehát kövérnek lenni vidám dolog.
Igen, és a kövér az ugye ilyenkor az alanya a létigének, és NAK-nek raggal jár, de mivel a létige nem ragozott alakban van, hanem lenni alakban van, hát ilyenkor valamiért alany eset nem jelenhet meg, és a magyarban ilyenkor NAK-nek szokott megjelenni, meg még több más esetben is, erről beszéltünk már egy korábbi műsorban.
És ezek azért érdekesek, mert a NAK-nek az alapfunkciója, mint a múltkori adásban mondtuk, a részes határozó, de ezek nem részes határozók.
Igen, és én még azt az ötletet is bedobtam, hogy a részes határozón kívül van egy másik funkciója, ami a birtokosnak a funkciója, Jánosnak a kutyája.
Igaz.
Ami valószínűleg a részes határozóból alakult ki valahogy, hogy akkor ő birtokos is lehet, és hogy én azt a sejtésemet is megkockáztattam, hogy az infinitívusznál valakinek lennie, vagy valamilyennek lennie, az esetleg azért jöhetett ide be annaknak, mert a lennie az nagyon hasonlít, mintha egy birtok lenne, úgy van ragozva, mintha egy birtok lenne.
Van neki egy kis
lennünk, lennetek, lennie, és a formai hasonlóságból hát esetleg átterjedt rá annaknek használata. Ez csak egy hipotézis, nem tudom történetileg alátámasztani, de talán erre a mintára megy. És erre reagál Kulcsár Dalma, amikor azt mondja, hogy van egy ellenpéldája, mégpedig az. Mondhatjuk azt, hogy valaki valamilyen kell, hogy legyen, vagy valami kell, hogy legyen.
Igen.
Itt is a kell az egy személytelen ige, és ennek ellenére nem NAK-nek kell fejezzük ki az alanyt, hanem azt mondjuk, hogy valaki valamilyen kell, hogy legyen, nem pedig valakinek valamilyen kell, hogy legyen.
Tehát a lányom osztályelső kell, hogy legyen.
És nem osztályelsőnek kell, hogy legyen. És ez egy nagyon érdekes ellenpélda, mert azt szerint, amit mi mondtunk, a kell az személytelen, igen, ugye nem egyezik az alannyal, a személytelen az ezt jelenti, hogy nincsenek, legalábbis ebben az értelemben nincsenek személyragozott alakjai. Kell, ez persze létezik, csak egész más értelemben.
Igen,
szükség
igen.
Van rám, szükség van rád. De ebben a másik értelemben, ebben ő neki nincsenek személyragos alakjai, tehát személytelen.
Ahogy akkor, nincsen muszájok, muszáj.
Igen. Akkor viszont miért van az, hogy itt mégis valaki van és nem valakinek? Ezt kérdezi Kulcsár Dalma. Hát ez egy nagyon bonyolult és érdekes kérdés.
Igazi mondattani probléma. Ugye lehet azt mondani, Laci, hogy ha valaki helyett valakik lenne, akkor a mondat végén levő legyenekre fog váltani.
Így van.
Tehát a lányaim osztályelsők kell, hogy legyenek. Ami nagyon furcsa.
Hát furcsa vagy nem furcsa, én még akár logikusnak is mondhatnánk, hiszen ez azt mutatja, jó, bizonyos szempontból furcsa, más szempontból nem furcsa, hiszen ez megmagyarázza, hogy miért nem NAK-nek van ott. Hiszen igenis van egy személyragozott ige, csak az ott bent van,
igen.
Legyen,
na, hát igen.
És azzal egyezik ő.
Mint hogyha akkor kell, nem volna ott.
Igen, igen. Tehát igenis, itt is fönntartható az, hogy akkor van alanyeset, hogyha egy személyragozott igen van, ami egyezik az alannyal, nem tudom, mennyire tudják ezt követni a hallgatóink, de valaki legyen, valakik legyenek. Ugye ez az egyeztetésnek a jelensége.
Megpróbálom úgy is, hogy a húgom és én osztályelsők kell, hogy legyünk.
Így van.
Tehát rendesen végig van ragozva. Az apa azt mondja lányainak, ti ketten lányaim, osztályelsők kell, hogy legyetek. Tehát szépen végig van személy ragozva az egész.
Tehát ebben az értelemben érthető, hogy miért van alanyeset a... Igen. Miért áll alany esetben az alany?
Na de olyan, mintha kell, ott se lenne.
Ugye a probléma az, hogy ott van a kell, és hogyha az osztályban egy nyelvtanórán elemezni kellene a mondatot, akkor valószínűleg az lenne az elemzése a tanítónéni szerint, hogy a kell az állítmány, van egy alárendelt mellékmondat, hogy legyen, hogy legyenek, hogy legyünk, stb.
Így néz ki a dolog.
És akkor viszont nem érthető, hogy az a valaki ott az elején, vagy az alany, bárki is, a gyerekeim, akiknek osztályelső kell, hogy legyenek, hogy akkor az, most akkor az mit keres ott?
Igen.
Ugye az egyik megoldása az, én nem tudom, hogy az általános iskában mit csinálnak az ilyen mondattal, talán elkerülik.
Remélem.
Az egyik fajta elemzés, az okos diák azt mondhatja, hogy az a valaki, az tulajdonképpen a mellékmondathoz tartozik, és abban van benne, még akkor is, ha földrajzilag máshol foglal helyet.
Hát igen.
De lehet, hogy ezt a tanítónéni fejcsóválva elutasítja, nem tudom. Ha én tanítónéni lennék, akkor azt mondanám, hogy ez egy nagyon okos megoldás. Ez úgy tűnik, hogy földrajzilag nem ugyanott, vagy helyileg nem ugyanott van az alany, nem a alárendelt mondatban, ugye? Mert a legelején van valaki,
hát
valamilyen
igen,
kell,
hogy balra diszlokálva van.
Igen.
A másik megoldás, Laci,
igen.
Hogy a kell, hogy az úgy, ahogy be van tolva a mondat közepébe, és hogy valójában nincs nyelvtani funkciója, hanem egy módosító elem.
Azt akarod mondani, hogy nem ő az állítmány, hanem
bizony.
Ő csak olyan, mintha valami módosító.
Bizony.
De hát ez a tanítónéni még jobban csóválná a fejét, hiszen ő megtanulta, hogy egy ige az állítmány
kell. Tisztelem, becsülöm, de most hadd szaladjunk előre. Tehát valaki valamilyen legyen. Valaki valamilyen kell, hogy legyen.
Igen.
Olyasféle, mint a szerintem. Hát az tulajdonképpen egy ragozott ige, és mégis be lehet tolni megfelelő helyeken.
Szerintem, hát az nem...
Nem? Vett 3 adag szerintem Coca-Colát, vagy 3, hogyha
jó, de az
mondja,
nem
doboz.
Ragozott ige, a szerintem. Inkább ahhoz lehetne hasonlítani, mint amilyen a hiszen, meg a talán,
azt
ami
hiszem.
Valaha, vagy azt az hiszem. Azt hiszem, igen.
Igen, igazad van, bocsánat, tényleg. Vett 3 doboz, azt hiszem Coca-Colát.
Így van.
Igen. Tehát valaki valamilyen kell, hogy legyen. Igen.
Igen. Igen, igen. Az érdekes az, és ami miatt ez a mondat ilyen rendellenes, vagy ilyesmi, hogy a tanítónénik zavarba jönnének.
Mi is zavarba jövünk.
És mi is zavarba jövünk. Igen. Tehát az a szokásos iskolai mondatelemzési mód, az egy kicsit itten kicsorbul, vagy legalábbis nem könnyen alkalmazható.
Úgyhogy nem csak a tanító nénik, hanem a tanító bácsik is
bocsánat
zavarba
a szexi,
jönnek.
Bocsánat a
ugye,
szexizmusért.
Ugye, igen. Köszönjük.
Jó. Barna Györgyi nevű hallgatónk, és mások is egyébként reagáltak erre a jelenségre. Arról a jelenségről van szó, hogy az névelő helyett a névelőt használnak sokszor. Ugye? A apuka, a anyuka.
Vagy esetleg szisztematikusan az a beszélő.
Így van. Ő azt mondja, Barna Györgyi, ő sajnos gyakran hallja, elharapódzóban van, nem csak a dajka nyelvben, hanem általánosan is. Tudom, a nyelv változik, de engem ez kifejezetten irritál. Lehet, hogy ez Pest megyében jellemző. Nálunk Pilis Csaba, Esztergom környékén egyre gyakoribb jelenség.
Nem.
Erről szó volt egyébként a rendhagyó...
Igen.
Pünkösdi Megdumáljuk műsorban
tényleg,
is volt egy
tényleg.
Betelefonálónk.
Mikor mi voltunk Bolgár úr helyett, igen.
Igen, igen, és ugyanerről MSN nevű hallgatónk, hasonlóan az A névelő magánhangzóval kezdődő szavak előtti használatához szeretnék hozzászólni. Csodálkozom, hogy önök nem találkoztak a jelenséggel.
De miért ezt mondja, amikor mi beszéltünk erről?
Én azt mondtam, hogy csak dajka nyelven találkoztam vele, tehát nem, mondtam azt is, hogy a parlamentben is volt olyan képviselő,
aki meg ez a faluhelyen igen. Én bőven hallottam.
Bár értelmiségi körökben persze nem igen fordul elő. Kisvárosi egyetemet, főiskolát nem végzett rokonaimhoz és barátaimhoz barátaimhoz hazalátogatva viszont gyakran előfordul, hogy például átmegyünk a Évikékhez, vagy megnézzük a Euróvíziót a tévében. Budapesten, középső Ferencvárosban élek, közvetlen szomszédaim két szintén nem értelmiségi roma család, tőlük szinte csak így hallom, menj le a autóhoz, keresd meg a apát, felhívtam a Ágit, stb. Tapasztalatom szerint tehát egyes csoportok körében ez a használati mód igen gyakori.
Ebbe igazam.
Hát nagyon köszönjük, mert akkor ebből azt tudjuk meg, hogy főleg iskolázatlan beszélőkre jellemző, ha jól értem az ő tapasztalatai
igen,
szerint.
Igen.
Sajnos nem mondta meg, hogy hova megy haza, ugye amikor azt mondja, hogy amikor hazalátogat a rokonaihoz.
Igen.
Nagyon jó lett volna, ha megmondja, hogy az országnak ez melyik része, mert az előző hallgatónk Barna György megmondta, hogy Komárom, Esztergom megye, Pilis Csaba, Esztergom környéke az, ahol ő ezt gyakran hallja, az nem, nincs is olyan távol attól, amit én említettem. Ugye mondtam, hogy a Duna felső folyása, Sziget köz, stb. Azon a környéken ez tájnyelvi változatként is létezik.
Vegyük
és ha terjed, hát lehet, hogy terjedőben van.
Vegyük észre, Laci, hogy az összes példák, amik eddig följöttek, vagy tulajdonnévhez kapcsolódnak, a Évikéjék, a Euróvízió, a Ágit, ugye, a roma szomszédok
vagy rokonságnév, mondta. Apa, anyuka.
Vagy inkább a gyereknek szóló instrukció. Menj le a autóhoz, keresd meg a apát.
De ő nem mondja, hogy ez gyerek. Hangsúlyozza a hallgatónk, hogy ezt nem csak gyerekeknek
de
mondja.
De én mondom, aha. És még mindig szeretném föntartani, hogy lehet, hogy van egy általánosabb használati szabály, hogy tulajdonneve kiemelésére, illetve gyerekhez használatos a csak a névelő, tehát amikor nincs az. Hát rendes felmérés kellene végezni, Laci, és hát olyan így. Helyzeteket kellene megnézni, hogy edd meg az almát, vagy mit tudom én, érted, vagy mennyire adja az almát, kérdezem a piacon, hogy vajon akkor is azt fogja mondani, hogy mennyire adja a almát.
Hát igen, igen. Ezt nagyon sokszor válaszoljuk, hogy rendes felmérésre lenne szükség,
igen.
Csak hát kinek van erre
jó,
energiája.
Laci, csak itt kifejezetten gyanúsan ebből a néhány adatból is egy mintázat látszik előtt.
Aha, lehetséges. Most azt, hogy ezt kit irítál, és kit nem irítál, azon már sokszor mondtuk, hogy mi azon nem tudunk segíteni.
Nem, de
és,
köszönjük.
Sőt, hogy... senki sem tud segíteni. Tehát egy ilyen jelenség elterjedőben van, egy bizonyos társadalmi rétegben, vagy egy területen, vagy akár az egész társadalomban, azon nem lehet, hogy mondjam, segíteni.
De köszönjük,
ha egyáltalán kellene segíteni.
Elmondja. Igen.
Kis Ádám észrevétele, egy nagyon rövid észrevétel. Azt mondtuk a húsvétra, hogy az oroszul Pascha, tévedtünk, kijavított minket, csak az egy olyan szó, ami csak többes száma használatos, tehát Paschi.
Köszönjük.
Ez sokszor előfordul például több napos ünnepeknél, hogy akkor csak többes számok vannak, ez más nyelvekben is van így. Köszönjük szépen. Másik észrevétele pedig a nyelvújítással kapcsolatos. Azt mondja, a nyelvújítással kapcsolatban helyesen mondtátok, hogy az nem nyelvi, hanem politikai mozgalom volt. Érdemes hozzátenni, hogy nem csak szógyártásra irányult, hanem szöveggyártásra is. Ennek jellemző vadhajtása volt az úgynevezett Ilias pör, mely kiválóan mutatta Kazinczy felfogását, aki nem értette, miért volt mérges Kölcsey, amikor az általa fordított részeket a neve feltüntetése nélkül jelentették meg. A sikeresség kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az alkotott szavaknak csak a 30%-a gyökeresedett meg. Hát ezt köszönjük, én nem tudtam a pontos adatot.
Igen.
Én ezt, én még ezt is sok hallom egy picit különben. Én azt hittem, hogy még kisebb százalékban, de tudtam, hogy rengeteg sok szót gyártottak, és annak csak egy kis része.
Nagy része botanikai, anatómiai
szakifejezések,
állat, és azok,
igen.
Hát megvannak.
Igen. Viszont kétségtelen sikere volt a nyelvújításnak annak a szociokulturális hagyománynak, Fábián Páltól származó kifejezés, a létrejötte, mely napjainkig hat, mondjuk magyarul. Hát igen.
Hát nem tudom, hogy hat-e napjainkig, mert
hát szerintem hat. Szerintem.
Stílusjáték lett belőle, Laci, mert emlékszem, hogy angol szakos kollégáimmal kitaláltuk, hogy azt a papírlapot, amit előadásaink során kiosztunk a hallgatóságnak, hogy hát kövesse a főbb pontjait az előadásnak, amit angolul handout-nak hívnak, és a német tanszéken nálunk vidáman németül is ein handout-nak hívják, azt elhatároztuk, hogy mi éppen az angol tanszék, nem fogunk angol szavakat keverni magyar beszédünkbe, és ezért kitaláltuk a kiosztmány szót, amelyet hát örömmel terjesztünk. Múltkor egy gimnáziumban voltam meghívva, mint előadó, és véletlenül már nekem természetesen kiszaladt a számon, mondtam a tanárnőnek, hogy hát ezt a kiosztmányt talán minden székre le kéne tenni, és elnevette magát, hogy kiosztmány, jaj, de jó pofa. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát valahol már ez inkább egyfajta játékos stílusá vált, hogy just is használjunk magyarból.
Hát a just is az persze igen, de én szerintem igenis érvényesül, hogyha most elképzelem azt, nem tudok konkrét példát mondani rá, de ha elképzelem azt, hogy egy mondjuk egy televízióban bevezetnek egy új műsortípust, egy vetélkedőt, vagy bármit, aminek van már egy bevett nemzetközi neve, én szerintem meg fogják próbálni magyarra lefordítani. Még a kvíz szót sem nagyon szeretik használni, nem kérdez felelek. Tehát igenis benne van a szociokulturális hagyományunkban, hogy hát, ha lehet, akkor mondjuk magyarul.
Nincs igazad.
Nincs igazam?
Mellé csúsztál. Mert te olyan szavakról beszélsz most, amelyek valóban újak, és amelyet a magyar közösség
jelentős. Ja persze, ahol kulturális újítás van. Igen.
A szociokulturális hagyomány a nyelvújítás adott, hogy mindenki által jól ismert szavakat, mint például klavír, egy hangszernek
értem,
a neve.
Mondasz,
azt igen. Nem mondjuk ezentúl klavírnak, mert az a franciából jön, meg a németből, és kitalálták a nem létező zongora szót. Itt erről van szó.
Értem, mit mondasz, igen. Igen. Ugyanakkor abban szerintem igazam van, hogy a kulturális újításoknál törekszenek rá, nem mindig sikeresen, de szoktak törekedni rá, hogy na magyar jó, nevet adjanak
de
neki.
De hát ez piacilag indokolt, mert a tévé is azt gondolja, hogy az emberek nem szívesen néznek olyan műsort, amire nem értik, hogy mi a címe.
Igen, de más országban ez nem feltétlenül van így. Tehát én úgy emlékszem például, hogy Hollandiában, hogyha átvettek egy újfajta terméket, vagy műsort, vagy valamit, akkor lehetőleg az angol nevében használták. Piacilag lehet, hogy ott az jön be jobban.
Igen. Köszönjük.
Jó. Poros András egy apró történeti pontosítást szeretne tenni egy korábbi adásunkkal kapcsolatban. A természeti jelenségeken alapuló forradalmi naptár a franciáknál nem Napóleonhoz kapcsolódik, hanem korábbról a jakobinus diktatúra
hát
idejéből való.
Van, igen.
Éppen Napóleon szüntette meg, amikor kiegyezett a katolikus egyházzal, és a naptár visszaállításával is ezt akarta kifejezni. Ez így, ahogy van, szó szerint igaz, csak mi szerintem nem a francia naptári nevekre mondtuk ezt a napóleoni időket, hanem a szláv nyelvekben. Megpróbáltam megkeresni, hogy mióta van a szláv nyelvekben ez a bizonyos nem latin alapú hónap elnevezés, és nem találtam meg. Ha valamelyik hallgatunk tudja, hogy ez mikorról datálódik, akkor nagyon megköszönnénk. De mindenesetre mi semmiképp se a francia, tehát ezt mindenki tudja, hogy a jakobinus diktatúra vezette be ezeket a hónap elnevezéseket.
Az igaz, de valóban az is igaz, hogy ezt az egész újítási hullámot, ez mégiscsak Napóleon hozta végig Európán.
Én is így értettem,
így,
ahogy te azt mondtad, hogy a napóleoni hódítások terjesztették
ezt el.
Hát a fene, de mondom, próbáltam érdekes megkeresni, nem találtam érdekes meg, hogy a szláv hónap nevek mikorról származnak.
Köszönjük, meg a finn, ugye ott ugyanilyenek vannak. Igen.
Jó. Ada nevű hallgatónk, aki még annyit árul el magáról, hogy külső somogyi beszélő, szeretné jelezni, hogy ő a mindennapi nyelvhasználatban gyakran használja a sátora szót. Például a Szigeten a Tomiék sátora, vagy egy rendezvényen az Önkéntesek sátora.
Jó, szép.
Érdekes. Hát, igen. Nekem furcsa, én biztos, hogy azt mondanám, hogy sátra,
igen,
és
igen.
Nem tudom, hogy számít ebben, hogy külső somogyi beszélő, ehhez még azt is tudnunk kellene, hogy a környezetében mások is ugyanígy használják-e.
Feltetően
és akkor, ha igen, akkor viszont ez egy szép tányelvi jellegzetesség.
Ez Barcs, vagy Szigetvár, vagy mi a külső
én nem tudom, mit hívnak pontosan külső
szerintem
somogynak.
Szerintem az lesz, igen. Jó.
Jó. Akkor szerintem térjünk rá azokra a kérdésekre, amelyek nem a korábbi műsorainkra reagálnak, vagy nem közvetlenül azokra reagálnak. Az az igazság, hogy van itt még egy kérdés, ami csak nagyon hosszú és részletesebb magyarázatot igényelne, azért ugrottam át. De itt van például Wolf Nóra kérdése. Egy reklámon ezt láttam, tolsz egy fantát? Ugye, jaj, bocsánat nekünk, lehet, hogy nem szabadnak ilyen márkaneveket kimondanunk, de nyelvészeti műsor vagyunk, példaként használjuk, és ez semmiképp sem minősített reklámnak. Szóval tolsz egy üdítőt, és alatta full fincsi. Hashmark full fincsi, ugye?
Igen.
Én ilyeneket nem mondanék, és pláne nem írnék, zárójelben írja, hogy 50 éves, de mi erről a véleményük, hiszen önök mindig olyan megengedőek.
Nagyon jó, igen.
Én ezt a megengedőt sose értettem, mert...
Én se értettem, hát milyen tudós az, aki megengedi az adatokat? A csillagász az megengedi az üstökösöket? Most komolyan.
Igen. Igen, tehát mi regisztráljuk, hogyha igen. Ilyen létezik, kételkedünk benne, vagy elhisszük, de mindenképpen regisztráljuk. Hogyha elhisszük, akkor azt mondjuk, hogy jé, érdekes, hogy létezik.
Igen.
És ha nem lennénk megengedők, akkor valószínűleg azt mondanánk, hogy jaj, de rossz, hogy ezt így mondják, de hát mire mennénk vele?
Hát jaj, de hát... rossz, hogy jön az üstökös, mondja a csillagász.
Hát igen, a csillagász mondhatja azt, hogy rossz, hogy jön az üstökös,
nem mondja.
Csak azt nem csillagászi minőségében, na, hanem van, aki aggódik az emberiség
sorsáért. Igen.
Tehát nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk a magyar nép sorsáért, és egyébként nem is gondoljuk, hogy ezen múlik.
Én otthon szoktam, Laci, aggódni meg, hogy mondjam.
Én is egyébként állandóan.
De most
aggódom.
Nem ezért vagyunk itt?
De én például nem gondolom azt, hogyha a fiatalok nyelvből bekerülnek bizonyos kifejezések a reklámokba, az a magyar nép sorsát különösebben érinti.
Nem.
A tolni valamit, ugye, tehát azt fogyasztani tulajdonképpen ezt jelenti. Azt hiszem eredetileg abból jön, hogy betolja az arcába, tehát hogy gyakorlatilag ugye a belsejébe rakja bele.
Metafora.
A száján át,
ez ugye, egy metafora,
igen, metaforikus igen. Kifejezés, és akkor ebből nagyon általánosan a fogyasztás, azt hiszem a fogyasztás jelentést kapta, tehát hogy mit tolsz, mit fogyasztasz.
Olyat is, ami nem a száján át.
Olyat is szerintem most már, igen. Igen.
Tényleg. Jó, igen.
És még azt is el tudom képzelni, hogy még általánosabb használata is van, tehát a fogyasztáson kívül esetleg a vele való foglalhatosságot is vagy. De nem ez az érdekes, hanem azt hiszem, hogy a hallgatónknak azaz, a fullal ugyanez van, ugye? Tehát full akármi, az azt jelenti, hogy nagyon olyan.
Nyelvészetileg persze különbség van, mert a full az angolból van egyszerűen hát átvéve, ugye hát teljesen. És a toll az meg magyar termék, igen, hogy így mondjam, a magyarból egy metaforikus.
Abból a szempontból nincs különbség, hogy mind a kettő a fiatalok nyelvhasználatára jellemző, úgynevezett slang kifejezés.
Igen. Jó, de a tolsz egy fantát, az, hogy mondjam, a nyelvújító őseink mosolyát is, jótékony mosolyát is elnyerhetné, hiszen a magyar nyelv belső anyagából van képezve egy fiatalos kifejezés. A fullra azonban csontújjukat felemelik a nyelvújítók, mondván, hogy miért kell az idegenből átvett szót használni.
Jó, igen. Hát én nem teszek ilyen különbséget.
Te nem emeled fel csontújjadat.
Nem emelem fel semmilyen ujjamat.
Igen.
Szerintem a hallgatónak az az igazi kérdése, ha jól értem, hogy a megengedésünkkel kapcsolatban, hogy bekerül a reklámba egy olyan kifejezésmód, amit egyébként csak a fiatalok használnak egymás közt. Én nem látom ennek a különösebb veszélyét.
Direkt
nyilván csinálni. A reklám nekik van címezve, persze. Nyilván ők a célközönség, ahogy mondani szokták, és ha ők a célközönség, akkor szerintem miért is ne?
Igen,
egyébként
igen.
Szerintem a célközönség tartja a legnevetségesebbnek ezt, mert a fiatalságnak és a fiatalok nyelvhasználatának az egyik fő jellegzetessége, hogy ez egy közösségnek a belső kódja, és amikor egy nagy gyár az ő nyelvükön raki valamit, azt szerintem ők leginkább nevetségesnek tartják. Szerintem ez öngól egyébként egy ilyenfajta reklám.
Ez olyan, mint mikor a tinédzser gyerekhez a tinédzser barátai érkeznek, és benne a gyerek szobájába otthon üldögének, és akkor beszól a papa.
És megpróbál az ő
és azt kérdezi, toltok egy fantát, gyerekek? Igen. Hú, és akkor úgy egymásra tudnak nézni a gyerekek, hogy jaj, igen.
Igen, én egyébként az az érdekes, hogy én föl szoktam szedni önkéntelenül így a gyerekeimtől, meg a tanítványoktól ilyen kifejezéseket, és rám ragadnak, és de néha érzem, hogy hát nem kéne nekem ezeket használnom,
igen,
full kellemetlen,
igen.
De rám ragad, szóval egy csomószor nem nagyon tudok ellene harcolni. Kell tartanunk egy nagyon rövid szünetet, de utána jövünk mindjárt vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Szószátjár.
A magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki, nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük megint hallgatóinkat a rövid szünet után, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Folytatjuk a hallgatói kérdésekkel. Itt van Tar József Mátyás nevű hallgatón kérdése. Azt szeretném kérdezni, hogy miből származik az édes mindegy kifejezés? Van-e köze az édesanyaféle rokoni megjelölésekhez? Az, hogy féle rokoni, talán úgy érti, hogy édes testvér is van, meg ilyesmi.
Ugye? Édesapa, igen.
Igen. Szerintem nincs köze egyébként, de utána néztem, hogy az édesnek volt egy, már egy nagyon korai használata, ami hát egy ilyen általános fokozó, vagy nem is tudom milyen, minek nevezzem, minek minősítsem.
Hogy nagyon. Hogy nagyon, nagyon én, az, ami.
Igen. Tehát több mindennel előfordult az édes, nem csak a mindeggyel, és azt a mostani értelmet, hogy tudnélik, hát hogy fogalmazok, jó ízű, vagy cukros, vagy hát sokféleképpen használjuk ma, ez egy újabb értelme neki. Valójában ízest jelentett, és rokona is talán annak a szónak,
hogy így ízest. Van, azt tudom, igen. Ídes.
Igen.
Édes. Igen. Ézes. Édes. Tehát az édes mindegy azt jelentette, hogy nagyon mindegy.
Igen, körülbelül. És hát az, hogy csak ebben az egy kifejezésben maradt fönn, azt ez egy véletlen tulajdonképpen. Az édesanyja szerintem egy sokkal későbbi valami. Az édes testvért nem tudom különben, hogy a mostoha testvérrel szembeállítva az édes testvér, az mikori eredetű.
Hogy valóságos.
De az édesanyja az nem azt jelenti, hogy a mostoha anyával szembeállítva az édesanyja. Szerintem ez egy sokkal későbbi.
Igazad van, igen. Igen.
De az édes mindegy, az meg egy még sokkal korábbi, és az az édesnek egy régebbi használatához kapcsolódik, ami mára teljesen megszűnt át, ami az egyszerűen igen. Egy fokozást jelentett. Jó. Kis Ádám kérdezi, ezt írta be egy valaki, édesanyám Szilban született 1913-ban.
Ugye Szil községről van szó.
Igen, és ugye nyilván az az érdekes, hogy miért mély hangrendűen használta, és nem azt mondta, hogy Szilben, mert ha én ránézek egy térképre, és látok egy Szil nevű falut, nyilván azt fogom hinni, hogy a Szilben.
Bizony.
Így kell ragozni. Rákérdeztem, hogy a Szilt következetesen mély toldalékokkal használják-e arra felé. Nem volt nagyon határozott, de úgy tűnik, hogy igen.
Jó, hát egy szegény laikusnak ilyesmit kérdezni.
Hát ki tudja, hát ha ott lakik, akkor ezt könnyen ki lehet deríteni, hogy használják, nem tudom. De nyilván akitől kérdezte, annak csak az édesanyja született ott, és lehet, hogy ő már egyáltalán nem volt arra ismerős. Kis Lajos szerint, ugye Kis Lajos egy híres nyelvész volt, aki írt egy földrajzi nevek szótára, című szótárat, ami az egyetlen és nagyon gazdag ilyen jellegű szótár. Kis Lajos szerint a Szil rövid ível van, és a Szilfa származéka. Tehát ennek a helynek, az helynévnek feltétlenül ez az eredete. Azonban a Nemzeti Történeti Korpuszban talált két Szilt hosszú ível is, de gondolom ezt is a Szilfa értelmében használták, ez nem tudom. Emellett gyanús, hogy a több helyen előforduló Szilas földrajzi név valaha Szílas lehetett.
Hát úgy, ezt nem támasztja alá semmi.
Ezt nem tudjuk, de ha ő azt mondja, hogy gyanús, hát lehet, hogy van rá valami oka, hogy így gondolja.
Mindenesetre érdekes, hogy tehát miért nem Szíles, mert ugye a Szílas olyan helyre vonatkozik, ahol szilfák nőttek.
Igen, de én a szilfa szót ismerem, és tudom is, hogy milyen a szilfa, de azt nem tudnám megmondani, hogy a töve, a szil, az mély hangrendű-e, vagy nem. Hiszen a szilfa az egy összetett szó, és abból nem derül ki, hogy azt már úgy ragozzuk, hogy a fa az utolsó tagjához
alkalom. Mondhatom, hogy a kertben áll két tölgy és két szil.
És akkor te szerinted az szilek vagy szilak?
Szaladj el a tölgytől a szilhez. Hát én így mondanám,
igen,
persze.
Én nem tudom.
Igen.
Én nem tudom, meg hát ott van az a Szilas, ugye, ami itt a
igen.
Budapesten is van a Szilaspatak, az még a városon belül folyik, és hát ez annyira ismert szó, hogy az ember gyanút fog, hogy ez esetleg mély hangrendű.
Na de mit mond még kisebb?
Azt mondja, úgy tűnik, azok az egyszótagú szavak, amelyekben hosszú í van, és r vagy l a záró hangjuk, és az utolsó más hangzójuk, mély hangrendű toldalékot kapnak, például sír, bír, pír. és valószínűleg ide illeszkedik a szíl is, tehát ha kiderülne, hogy hosszú ível mondták a szílfát eredetileg, amint nem tudom honnan tud kiderülni, de lehet, hogy így van, akkor érthető lenne, hogy ez mély hangrendű, és innen jött az, hogy szilaspatak, ugye, stb.
Na most a nyelvész azért nyelvész, hogyha egy ilyen állítást tesz valaki, amit nagyon köszönünk, azonnal ellenpéldákat keressen. És hát kapásból a következőket találtam. Nyír, nyírség, és nem nyírság, ahogy Kis Ádám szerint lennie kellene. Hír, hírek, és nem hírak. Ír, írek, és nem írak. És itt
hát
van.
Az ír mondjuk az egy idegen eredetű szó. Az ír abban az értelemben, hogy szer, ugye valamilyen szer, amit általában igen. gyógyhatású, az bizony mély hangrendű, ugye?
Ez igaz.
Legalábbis én úgy tudom.
Na jó, jó, de hát akkor
ez... A gyógyír, az, abban igen. az mély hangrendű.
Nekem erre írom nincs, ugye?
Igen, igen, igen.
Jó, de a nyírség?
A nyír az nem, igen.
A hírek?
Így van, így van. Tehát az biztos nem igaz, hogy minden ilyen erre-elle
nem,
végző
nem.
hosszú is szó.
Nem.
Az egyébként igaz, hogy az igék, a hosszú is igék, azok azt hiszem egy kivétellel mélyhangrendűek, és még a rövid ések között is ritka a nem mélyhangrendű. Talán a hisz az egy ellenpélda, meg igen. ilyesmi, de a hosszú ések azok talán egy kivétellel.
A hisz meg kivétellel. A visz.
Igen, de a hosszú ések között alig van kivétel, nincs. Vagy talán nincs is, nem is tudom.
Igen.
Tehát nem egészen igaz, amit Kisana mond. Lehet egy ilyen tendencia egyébként. Sokszor van az, hogy tendenciaszerűen érvényesül valami, és azt is hozzá kell tennünk, hogy ezeknek a mélyhangrendű is szavaknak a története nem teljesen tisztázott. Tulajdonképpen két iskola van. Az egyik iskolát képviseli például Kis Tamás kollégánk Debrecenben, aki szerint ezek nem mélyhangrendű ígből származnak, és nem azért mélyhangrendűek, mert azokat valahogy így mondták. A másik iskola szerint pedig, akikre most hirtelen tudok példát mondani, hogy kicsodák, akik szerint igenis egy mélyhangrendű íg volt a magyarban, és ezeket régen szülnek mondták, vagy...
Igen, igen.
És mi. De nem teljesen eldöntött ez a vita, tehát nem tudunk igazán bizonyítékot egyik mellett sem. De köszönjük szépen, lehet, egyébként a szilas az egyértelműen arra utal, hogy szerintem a szilfa az mélyhangrendű volt legalábbis egy időben. Jó. Azt mondja Lengyel Tamás, hallgatunk, műsorukat hallgatva is szembesültem azzal a jelenséggel, hogy néhány fosztóképzős szó sokszor az ullült oldalék nélkül kerül használatba, jelesül, ez nem feltétlen igaz, a műsor aha. egyik vendége mondta, ez igaz, kétségtelen, Nádasdy professzor pár részsel ezelőtt, ettől független szerintem, ez egy sorozatban hangzott el, na ez nekem furcsa, én ezt nem mondanám. Tehát abban az értelemben, hogy ettől függetlenül, én nem mondanám, hogy ettől független.
Az általam kimondott, ez igaz, kétségtelen, az is gyönge példa, mert a kétségtelen lehet, hogy már itt abszolút van használva. Nem, hát ez igaz, biztos, aha. érted? Tehát, igen, hogy, igen, igen. hogy ez már nem határozó, hanem ez igaz, ez kétségtelen. Tehát, minthogyha egy megismételt mondat lenne. De az a példája, hogy ez nem feltétlen igaz, ez nagyon jó
ez példa. Nagyon szép megfigyelés. Azt mondja, a megfigyelésem szerint kevés ilyen példa van, főleg az első példát, tehát a nem feltétlen, vagy a feltétlen így van. Példát hallom sokszor, de mégis valahogyan terjed. Önök mit gondolnak erről? Ezt, hogy terjed-e, erről én nem mernék nyilatkozni. De, nem?
Gyanús, gyanús. Most az nagyon helyes az ő részéről, hogy mindjárt megpróbál egy kicsit általánosítani, és azt mondja, hogy ez fosztóképzős szavaknál van így, de én azt találtam, hogy valószínű ott van. Ez egész gyakori, és én is mondanám, és nem csak valószínűleg.
Ott nem, igen, csak ott nem az ulül maradt
hát
el,
jó,
hanem
egy határozó rag.
Tehát azt állítod, hogy a határozó ragok általában igen. Hajlamosak vagyunk elhagyni
És őket. Mi van, amikor azt mondom, hogy valami szörnyű nagy?
Ja, igen, igen.
Hát ott vagyunk, hát nem szörnyen nagy, pedig hát nem azt akarom mondani, hogy ő szörnyű.
Jó, de Ádám, a szörnyű nagy az kifejezetten melléknevek előtt van ez, ugye, mert azt nem mondtad, hogy és szörnyű berúgtam.
Igazad
tehát olyankor
van,
nem hagyod el a határozó képzőt.
Jó, visszaszívtam, igazad van.
De abban szerintem a Lengyel Tamásnak, a hallgatóknak igaza van, hogy fosztóképzősöknél viszont tényleg sokkal könnyebben megy az elhagyás. Na most nem tudom, hogy lehet, hogy teljes butaság, amit mondok, de nem tudom, hogy nem függ ez össze azzal, hogy ez a fosztóképző, ez atlantlen, ez eredetileg egy határozó volt. Tehát tulajdonképpen az az ulula végén, az egy újítás volt. Ez a, ugyanis a tlantlenből a végén a nő, az egy határozó képző, az ugyanaz a képző, mint a magányosan, vagy a szépen, ennek a végén a nő. És hogy ez nem valami maradványa régről, nem tudom. Lehet,
megőrzött
hogy
régiség.
Hogy egy megőrzött régiség, fogalmam sincs, de...
Hivatlan betoppant.
Így van.
Végül is ezt a szép régi irodalom is csinálja, ugye?
Igen, meg kéretlen, szerintem én is szerintem olvastam azt, igen, a határozatot.
Kéretlen oda tolakodott.
Igen.
Tényleg.
De egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a mostani jelenség, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem feltétlen igaz, az ennek valami megőrzése, és nem valami újítása.
Nem
sokkal
tudom.
Jobban utána kellene nézni, hogy ez kiderül.
De nagyon jó észrevétel. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Igen.
Azt mondja Kolozs Judit nevű hallgatónk.
Ó, ez nagyon jó.
Egy olyan vicces mondatot hallottam egy betelefonáló hallgatótól épp a Klubrádióban, hogy reggel óta azon mosolygok. Szerintem, aki kimondta, maga is meglepődött. A következő a mondat. Kevés olyan utas van, aki ezt a metrószakaszt végigmegyi. Alig, hanem ő az országban az egyetlen, aki a végigmegyből képes volt tárgyas igét csinálni és tárgyasan ragozni.
Végigmegyi a szakaszt. Megyi.
A megy önmagában éppenséggel lehet látszólag tárgyas, megy egy kört, de akkor is csak alanyi ragozással. Gondolom azért, mert ez tartalmilag nem tárgy, hanem talán mennyiségjelző. De nagyon ha jó. Az, akkor hol a jelzett szó? A jár viszont minden további nélkül lehet tárgyas igekötővel vagy anélkül, például a maga útját járja, igekötőse példát nem hoz a hallgatónk, de persze bejárja azt az utat ugyanúgy. Tehát én nagyon tetszik a Kolozs Judithnak az észrevétele, és nagyon tetszik az is, hogy megpróbálja megtalálni a nyelvi magyarázatot erre, meg hogy mi is itt a tulajdonképpen jelenség, de nincs teljesen igaza. Azt mondja ő, hogy a megy önmagában lehet látszólag tárgyas, megy egy kör, de akkor nem is igazi tárgyról van szó. Én ezzel nem értek teljesen egyet, szerintem teljesen igazi tárgy ez, és van tárgyas használata a megynek, és észreveszi azt is, hogy ugyanakkor csak alanyi ragozásban használjuk.
Igaz.
Tehát itt a valóságos jelenség, tehát nem az a probléma, hogy ez nem igazi tárgy, hanem az a probléma, hogy csak alanyi ragozásban tudjuk ragozni a megy igét.
Ez egy hiányos ige.
Hiszen ez egy hiányos ige. Egyszerűen nincsenek neki másmilyen alakjai. És mert egy nagyon kivételes ragozású ige, nem is nagyon tudjuk, hogy hogyan alkothatnánk belőle tárgyas alakokat, és abban is teljesen igaza van, hogy a jár minden további nélkül lehet tárgyas, de ez semmi köze a jelentéséhez vagy a tartalmához. Egyszerűen a járnak könnyen meg tudjuk alkotni, járom, járod, járja,
igen,
a tárgyas alakjait.
Mert most tessék meg.
Azért is, mert a többi alakja sem rendhagyó, mert ő egy teljesen normális, szabályos ragozású ige. A meggyel az a probléma, hogy mivel az alanyi alakjai is, hát lényegében rendhagyóak, ugye megyek, mész, megy,
igen,
hát milyen dolog ez. A múlt ideje is furcsa, ott bejön egy nő, ugye ment a múlt idejű alakja, tehát a fene tudja, hogy hogy raknánk. Ugye az a Klubrádió hallgató, akitől idéz Kolozs Judit, aki azt a megoldást választotta, hogy megyi, és maga is meglepődött valószínűleg, hát az egy nagyon furcsa megoldást választott, mert a pont az egyes szám második szem, vagy az egyes szám harmadik szemű megy. Ja, persze, hát fene tudja, hogy furcsa megoldás-e. Hogy hát, abból próbálta megképezni.
Néz valamit, de, nézi ezt. Hát igen, egy ígyit kell hozzátenni. Igen, igen, igen. De hogyha ugye határozatlan lenne, az már jobb volna, hogy kevés olyan utas van, aki egy ilyen metrószakaszt végigmegy. Az se nagyon jó.
Azt mondod, hogy annyiban se nagyon jó?
Hát nem nagyon jó. Nem.
Három kört végigmegyek. Na de... Én meg azon gondolkozom, igen, lehet, hogy a megy az még alanyisabb, de például múlt időben már nem olyan rossz, három kört végigmentem, az nem hangzik rosszul. Ugye, mert a múlt időben nincs ezzel probléma, ott a ment a tő, és azt aztán úgy ragozzuk, ahogy akarjuk.
Igaz.
Tehát ezt a járatot végigmente, az megint rosszul hangzik, azt mondod?
Igen, igen. De egy ilyen járatot, aki végigment, az már tudja, hogy mi az igazi metrózás.
Nem hangzik jól neked?
De, szerintem ez még jobban rossz. Elmegy, igen.
És nagyon azt jó. Mondod, hogy sokkal rosszabb az, hogy aki ezt a járatot végigmente?
Igen.
Mert ha ez így van, akkor nekem egyáltalán nincs igazam, akkor nem a formai probléma van, nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogyan
ezt
kell.
Ezt akartam hallani.
Ugye milyen jó ezt néha hallani, hogy mennyire hülye vagyok? Igen. Hiszen a múlt idejű alakkal a ment az egyértelmű, abból kellene tudnunk képezni a tárgyast is, meg az alanyiragozást is könnyedén, és mi, ha mégse tudjuk, akkor nekem nincs igazam, akkor nem formai akadálya van, hanem tényleg. Na, akkor viszont nem értem, hogy a megy az miért ilyen speciális a járral szemben, vagy nagyon sok más tárgyatlan. Ja, tegyük hozzá, itt nem két igéről beszélgetünk, hanem sokkal többről, hiszen futott egy kört, lefutotta a távot, a fut az ugyanolyan mozgás ige, ugyanolyan tárgyatlan ige, és mégis nagyon könnyedén lehet tárgyas használata, és még tárgyas ragozásban is nagyon könnyen.
Úszik ugyanúgy.
Leúszta a távot, így van. Tehát rengeteg sok ilyen, igen, és a megy, az tényleg inkább azt mondhatnám, hogy ő a kivételes.
Így van, így van.
De ha ennek nem formai oka van, ha nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogyan alkossuk meg belőle, akkor nem tudom pontosan.
Szerintem a kivételessége mondattani szintű, tehát az van odaírva apró betűvel a fejünkbe a megyige mellé, hogy ne használd határozott tárgyal.
Igen?
Hát igen. Hát van ilyen korlátozás, nem?
Hogy ilyen egészen különleges korlátozásokat tanulunk meg.
Mert ez az egyik leggyakoribb ige a nyelvben, olyan, mint a lenni ige. Hát ezek sok mindent megengednek maguknak, amit más igék már nem. Ugye én azt csináltam volna, mert hát jó, én egy rutinos beszélő vagyok, hogy átváltottam volna a megy helyet utazikra, kevés olyan utas van, aki ezt a metrószakaszt végig utazza, mondtam volna ugye gyorsan.
Nem jutott eszébe.
És hát neki nem jutott eszébe, és beleszaladt a megyibe.
Nagyon köszönjük, egy vicces történet, és nagyon érdekes jelenség. Jó, Péter nevű hallgatónk. Egy nagyon-nagyon régi műsorunkra reagál, de hát mivel minden megtalálható az archívumban, hát van olyan, aki régi műsorokat hallgat, vagy esetleg nem is tudta, hogy létezik az a műsor, és akkor csak az archívumból tudja őket meghallgatni. Ez egy 2018 novemberi, októberi műsorra reagál. Azt mondja Péter nevű hallgatónk, szót ejtettek a közbeszédben egyre gyakoribb rövidítésekről.
Mondtuk, hogy egyre gyakoribbak a rövidítések?
Ezt nem tudom. Szerintem, lehet, hogy ő mondja.
Szerintem 100 évvel ezelőtt is gyakoribb.
De bocsánat, ő nem arra rövidítésre gondol, hogy MTI, hanem arra rövidítésre gondol, hogy UBI meg PARI.
Igen, igen, igen.
Amit Cigi. Azt nem tudom, hogy gyakoribb lette, de az biztos, hogy több helyen látjuk megjelenni. Tehát az, hogy a piacon a kofák kiírják, hogy UBI, az régen nem volt szokás, de lehet, hogy ugyanúgy rövidítették, persze.
Mert hát a bugyi, ugye a bugyogó helyett, hát ez nem egy újdonság,
persze,
nem?
Persze.
A moziról, a cigiről nem is beszél.
Igen, és az egyébként, hogy polgárjogot nyernek, idézőjelben mondom ezt a polgárjogot, tehát, hogy több helyen látjuk őket, hogy szélesedik a használati körük, hogy kiírják a piacon is, az nem nyelvi jelenség, hanem társadalmi jelenség, tehát ahhoz nem nagyon tudunk mi mit hozzászólni.
Ez olyan, mint a trágárságok, azok 5000 évesek a magyar nyelvben a legdurvább szavak, de az nem azt jelenti, hogy most azok gyakoribbá válnak, hanem jobban a felszínre följönnek, ugye?
régen, ha egyáltalán jobban felszínen. Hát, igen?
De mondjuk régen ugyanannyit beszéltek a lónak arról a bizonyos testrészéről.
De mondjuk tényleg igazad van, mi például gyerekkorunkban nem mertünk volna villamoson hangosan ilyeneket mondani, na, és idegenek előtt se. Na. Most meghallom a villamoson. Tehát.
Jó, bocsánat, de a kérdés... csak, hogy Péter, mert komoly ember, Péter, hallgatunk, azt akarom, hogy rögtön meg kell jegyeznem, hogy az, hogy a közbeszédben egyre gyakoribb rövidítések, ez lehet, hogy a közbeszédben, tehát a tényleges használatban gyakrabban felbukkannak, de hogy a nyelvileg gyakoribbak lennének szótárilag, azt nem tudom.
Ezt meg kell mérni.
Tovább.
Mivel magam sem vagyok a normatív nyelvészet híve, vagyis nem akarja előírni, hogy ki mit használjon, méltányolom egybehangzó álláspontjukat, hogy tudnék, engem nem zavar, azaz egyes nyelvhasználók kompetenciájának tartják, hogyan ítéljék meg és használják-e vagy sem ezeket a formákat.
Jó, hát mi
két
más,
dolgot,
mi más, tehetnénk,
más nem ha, nagyon tehetnénk.
Igen, itt nyelvészek vagyunk.
Itt a stúdióban egyáltalán, de ha én kimegyek, akkor se érzem, hogy tudnék valamit tenni. Két dolgot azonban hozzáfűznék a hallottakhoz. Egyrészt az, hogy maga a jelenség nyilván összefügg az evolúcióval. Tehát azzal, hogy az emberiség intellektuálisan egyre fejlődik, ami abban is megnyilvánul, hogy felgyorsul a beszédtempó.
Állj! Egyáltalán nem biztos, hogy felgyorsul.
Egyáltalán nem biztos, hogy felgyorsul.
Ezt a nyelvtudományi szakirodalom nem mondja. Ez Péter nevű hallgatónknak a privát megfigyelése.
Nem biztos, hogy felgyorsul a beszédtempó, de abban igaza van. Azt mondja, hogy a nyelvújítás korában is szempont volt, hogy a terjedelmes szavak helyett rövidebbeket alkossanak.
Hát az igaz.
Mozgó kép színház helyett mozgó, és aztán később mozi. Ebben teljesen igaza van, de ez egy örök jelenség, ez nem az evolúció terméke, hanem mindig törekedtek az emberek, hogy különösen a gyakori dolgokat minél rövidebben ki tudják
így
fejezni.
Van. De az, hogy a beszédtempó felgyorsulna, az semmi nem mutatja.
És ez nem vezet feltétlenül ahhoz, hogy egyre rövidebbek lesznek a szavak, és a végén már csak egy-egy hangból fognak állni, mert közben mindig bejönnek újak, ugyebár amik megnyújtják, ezt már sokszor beszéltük.
Azt nem tudjuk, hogy a pompeji piacon a kofák lassabban beszéltek-e, mint ma a nápolyi piacon a kofák. Ezt egyáltalán nem tudjuk, hát hiszen honnan is tudnánk.
Nincs okunk azt inni.
Azt viszont tudjuk, hogy már egy régi római megírta, hogy a fiatalok egyre halkabban és egyre gyorsabban beszélnek.
Igen.
És ezt azóta is így látjuk, de ez meg sajnos nem ő rajtuk múlik, hanem mi rajtunk, mert ahogy öregszünk, egyre lassabban, rosszabbul halljuk. Tovább.
Jelentem viszont, hogy engem pedig, ezt most hallgatunk mondja, jelentem viszont, hogy engem pedig zavar a sok ropi és ubi, különösen a kovi ubi. Nyilván az íképző egyik nagyon is élő funkciója a kicsinyítés miatt. Önkéntelenül valami infantilizmust érzek abban, hogy az egészséges, életerős zöldségeket csak úgy lebecézik. Különösképpen a tiszteletre méltó Kovács Ubul urat.
Hát jó, ez már nagyon lírai
és nem csak a piacokon dúl, hanem a televíziózásban, stb. Stb. Infantilisnak érzi, röviden ennyit tudok róla mondani.
Hát, kérem.
Semmi zokszó, semmi tiltás, de őt zavarja. Erről szerintem már többször beszéltünk, sokakat zavar egyébként.
Igen.
Egyébként az érdekes, hogy ő legalább megpróbálja megmagyarázni, hogy miért zavarja, ugye, mert úgy érzi, hogy az i az egy kicsinyítő képző, és ezért infantilisnak érzi. Tehát az uborkát ubónak, vagy ubának, vagy ubnak rövidítenék, az őt kevésbé zavarná. Ez nagyon érdekes jelenség.
Aha.
De hát valóban így van, igen, hogy az i a leggyakoribb rövidítési, igen, mód a mai magyarban, és valóban nem kicsinyítési funkciót tölt be, hanem csak azt, hogy informális legyen. Ugye én ezt már egyszer elmeséltem a műsorban is, hogy ezeknek az a funkciójuk, hogy nehogy már a, talán nem is annyira a rövidség, hanem hogy nehogy már a hivatalos nevét használjuk így egymás közt. Tehát sertésről se beszélünk, hanem disznót mondunk, igen, egymásnak, igen, meg burgonyát sem mondunk. Tehát ez körülbelül ennek a tendenciának köszönhető.
De a repi például, mint reprezentációs keret, hát az nekem teljesen természetes.
Igen. Érdekes, hogy az ível csináljuk, annak ellenére, hogy nem becézésnek szánjuk, hanem egész más funkciója,
igen,
van.
Igen. Abban azonban nincs igaza Péternek, hogy a nyelvi megnyilatkozás objektív leírásához hozzátartozik az a kimondatlan értékrend is, amit magában rejt. Ez nem így van. Van olyan nyelvi leírás, amely hozzátartozik, de azt nem lehet objektívnek nevezni csak akkor, hogyha benne van.
Nem. Én ezt a mondatot nem olvastam föl, mert nem is nagyon értem. Én szerintem nem rejt magában értékrendet az, hogy valaki, ugye, vagy lehet, hogy nem is teljesen értem, amit mond. ez a fajta rövidítés, ez, mint ahogy a rep is példát jól mutatja, ez nem jelent értékrendet. Akik a repit használják, azok az nem azt jelenti, hogy a reprezentációt, nem tudom én, lebecsülnék, vagy igen, nevetségesnek, vagy semmiféle értékrendet igen, nem hordoz. Nem. Tehát én szerintem ő többet lát ebbe bele, igen, mint amennyi igen, igazából igen, a jelenségben benne van. Köszönjük szépen a figyelmet. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.
Szószátyár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.